Vendégünk továbbra is Török Gábor, a Vision Consulting igazgatója. A hírek előtt az SZDSZ európai parlamenti választás óta eltelt életéről és a hétvégi küldőgyűlésről beszéltünk, de mi a helyzet az MSZP-vel kapcsolatban, hiszen ott is az európai parlamenti választás után azért az elemzésekben azt lehetett látni, hogy az MSZP számára ez egy óriási kihívás, de nem feltétlenül nincs megírva az sehol, hogy innentől kezdve lefelé vezet az út. Mit látunk az MSZP térfelén?
Fontos rögzíteni, hogy a helyzet kulcsa szerintem az MSZP kezében van. Tehát az, hogy mi történik a magyar pártrendszerrel a következő időszakban, az alapvetően az MSZP-től függ. Szerintem három forgatókönyv van. Az elmúlt 10 éves ilyen politikai elemzői tapasztalatom az az elsőt valószínűsíteni leginkább. Ez egyfajta ilyen baloldali konszolidáció. Tehát, hogy az MSZP megtalálja valahogy az egységhez vezető utat, egészen pontosan fogalmazva, hogy az MSZP képes lesz egységes szereplő maradni, megtalálja az új pártelnököt, talál egy viszonylag elfogadható miniszterelnök jelöltet, és ha nem is lesz esélye arra, hogy a választást megnyerje 2010-ben, valójában mégis nagy párt, potenciális váltópárt tud maradni, tehát meg tudja szerezni az legalább a parlamenti mandátumok 1/3-át. Az eddigi tapasztalataink, tehát hogy a magyar politikai életben minden nagyobb hullámzást azért egy felfelé menet követi, az ezt mondatná velem. Azonban az elmúlt időszak politikája ennél valószínűbbé tesz két másik forgatókönyvet. Az egyik, az egy olyan hegemon Fideszt mutat, amely képes lenne még tovább erodálni a szocialista párt támogatását, és valóban, ahogy Orbán Viktor fogalmazott a hétvégén, egy teljesen domináns, vagy ahogy ezt a politika tudomány mondja, egy predomináns pártrendszert hozna létre, tehát egy hegemon párttal, amely sorozatban nyerhetné a választásokat, és egyedül képes lenne kormányozni. De én azt érzem, hogy még egy harmadik lehetőség is benne van az MSZP történetében, hogy eddig mindig az volt a vas törvény, hogy már nincs lejjebb, hogy az MSZP elérte az alját, hogy itt már azok a szavazók jönnek, akik aztán soha semmilyen esetben. Szintén azt látom, hogy mintha ez nem lenne 100%-ig igaz, és szerintem van egy teljes szétesés forgatókönyv is, tehát amikor az MSZP nem csak rendkívül meggyengül, hanem hát megsemmisülés közeli helyzetbe kerül, tehát egy számjegyű választási eredményre lesz csak esélye, ami pedig teljes mértékben megváltoztathatja, hogy eddig erről beszéltünk, a baloldalon a politikai térképet. Hogy ez mitől függ? Alapvetően szerintem attól függ, hogy az MSZP képes lesz-e változtatni. A változtatás alatt azt értem, hogyha csak annyi történik, hogy visszaáll az MSZP egysége, és a korábbi rutinnak megfelelően a majd a gazdasági eredmények visszahozzák a szavazókat, majd a szavazók méltányolják a makrogazdasági mutatók javulását, majd a szavazók a válságkezelést jónak tartják típusú retorika, az szerintem nem elégséges. Az MSZP sorsa vagy a helyzetének kulcsa abban rejlik, hogy képes lesz-e jelentős megújulást mutatni. Itt egyébként én azt mondom, ez lehet, hogy egy bátor állítás, hogy de talán még az MSZP helyzetén akár egy pártszakadás is képes lehetne javítani, aminek persze óriási a kockázata, de lehet, hogy egy modernista és egy hát ilyen klasszikus szociáldemokrata pártá való kettéválás az javíthatna az MSZP támogatásán.
Különösen ez mennyire lehet veszekedés vagy élesebb konfliktusok nélkül megoldani, ami viszont taszítja a választókat.
Igen,
ez egy kockázatos forgatókönyv.
És hogy kikkel, tehát feltéve mondjuk, hogy a modernista, reformista politikai erőnek nem Gyurcsány Ferenc az egyik fontos vezetője. Tehát, hogy az MSZP vajon személyében például meg tud-e jelentősen újulni. Én azt hiszem, hogy például ez a kongresszus annyiban elvesztegetett idő volt, és ahogy egyébként az MSZP tavaszi ideje is elvesztegetett idő volt, hogy ezt a momentumot nem tudta megadni, hogy itt egy új politikai formáció van. Miközben egyébként, ha az ember MSZP-s politikusokkal beszélget, akkor ők maguk a megújulást érzik, valójában azonban ez a megújulás kívülről egyáltalán nem látszik. Szerintem az a kulcs kérdés, hogy ősszel ennek a megújulásnak lesz-e látszata, vagy sem.
De ami az európai parlamenti választás óta eltelt, az először is volt egy zavarodottság, amiben nagyon sok konfliktus az újságok címlapjára került, ezek személyes konfliktusokban látszottak, jelentek meg. Ezt a zavart sikerült megállítani. Tehát a kongresszus ilyen értelemben annyiban talán valóban sikeres volt, hogy ezeket a konfliktusokat kezelte, de ezek szerint azt mondja, hogy nem oldott meg semmit, amit stratégiailag meg kellett volna oldani.
Hát amikor Bajnai Gordó lett a kormányfő, akkor itt, amikor beszélgettünk, én azt mondtam, hogy az eddigi tapasztalatok azok, hogy az MSZP és az aktuális vezetője, független, hogy az milyen pozícióban van, között egy ilyen három fázisú kapcsolat van, ugye először mindig a nagy megnyugvás, hogy végre sikerült rendezni a sorokat, aztán jön, hogyha valamilyen választási vagy egyéb más kudarc éri a pártot, a kétkedés, a szkepszis, szerintem ez történt az EP választás után, majd a harmadik fázis a nyílt lázadás. Annak esélye, itt valóban elhárította most a kongresszus, hogy már ebbe a harmadik fázisba lépjen át az MSZP, tehát a nyílt lázadás állapotába. Bajnai szempontjából szerintem ez a kulcskérdés, hogy lesz-e ez a harmadik fázis, vagy képes lesz megtartani a második szinten a párttal való kapcsolatát. Van erre esély egyébként, különösen, hogyha nem vele foglalkozik az MSZP, hanem a saját belső választási felkészülésével. Tehát ha például az MSZP-ben találnának egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki nem kötődik szorosan, sőt, aki szinte egyáltalán nem kötődik az eddigi Gyurcsány Bajnai kormányokhoz, ezt mondjuk könnyű kitalálni, akkor még az az esélyük is meglenne, hogy nem a kormány reprezentánsaként küzd az MSZP ebben a parlamenti választási kampányban, hanem valóban mondjuk a Fidesz ellenfeleként, akár egyharmados vagy más célokat kitűzve. Ennek van esélye. Én valójában azonban mégis azt érzem, hogy ez a folyamat már nem igazán visszafordítható.
Ez egyébként személyeken múlik, mert nagyon úgy tűnik, hogy a Szocialista Párt személyeket szeretne találni, tehát új elnököt, fiatal arcokat, fiatal miniszterelnököt, vagy a programon, és ugye az a kérdés, hogy vajon képes lesz-e őszig, vagy az év végéig kiszenvedni azt a programot, amit egyelőre csak nagyon röviden úgy mondanak a szocialista politikusok, hogy újfajta baloldali politizálás, vagy egy balra áll.
Ahogy az SZDSZ-nél, itt is azt látom, hogy politikai, tehát tartalmi alternatíva már nincs. Tehát szavakban persze van alternatíva, nyakkendőben van alternatíva, és valóban vezető személyben is van alternatíva, de az MSZP más tartalmi értelme vett más politikát már képtelen folytatni a hátralévő időben.
Tehát a hozzá kötődik az elmúlt korszakhoz, és a lényegben a Gyurcsány korszak, vagy ahhoz, vagy a Gyurcsány kormányhoz.
Hát különösen a 2006 óta folytatott politika az szerintem annyira, és akár egyébként a 2009 tavasza óta folytatott politika is, az olyan mérték kijelöli az irányt, amin egyrészt őrültség is lenne változtatni, mert hogyan? Tehát milyen radikális tartalmi irányváltás képzelhető el, ami visszahozza a szavazókat. Tehát nem is tudom, hogy miről beszélnénk. Tehát el nem tudom képzelni, hogy milyen 180 fokos fordulatra lenne lehetőség. Azért is lesz annyira hangos az MSZP, mert valódi cselekvési alternatívája nincs. Ilyenkor értelemszerűen a hangerőben lehet változtatni, meg a stílusban és az imásban. Az a kérdés, hogy ez megtörténik-e. Ha ez megtörténik, akkor MSZP-nek van még némi esélye, hogy visszaszerezze a szavazóinak egy részét.
De ezek szerint akkor elég nagy esélyt ad annak, hogy nem ez a fajta forgatókönyv valósul meg, hanem hogy az erők inkább a párt szétesése felé, vagy a nyílt lázadás felé fognak hajtani?
Itt szerintem az időtényező a kulcskérdés. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy az MSZP mennyi időt hagy magának a választási kampányra való átlépésig. Mert ha az megtörténik, tehát az MSZP már kampányüzemmódba kapcsol, akkor onnantól már nehezen elképzelhető ez a nyílt lázadás. Ezért a kulcskérdés pont a szeptember, október, talán még a november. Azt hiszem, hogy november második felétől az már egyértelműen kampányidőszak. Ha akkor addig el tud jutni így az MSZP intakt módon, ahogy most működött a Bajnai kormány támogatásával, akkor szerintem már nem fog előfordulni ez, hogy nyílt lázadás legyen a szocialista párton.
Egyébként az MSZP különböző műhelyében, vagy a különböző dokumentumaiban látszik az a fajta, újfajta baloldali politika, amit ők mondjuk választási eredménytől függetlenül szeretnének követni, hiszen akár ugyanis nézzük, nem tudjuk még mekkora ellenzéki erőként, de a következő parlamentben azért lesz valamiféle olyan erő, amelyik a szocialista párt, a szocialista párthoz köthető, de milyen politikát fognak folytatni?
Nem szeretnék só más ítéleteket megfogalmazni, de kénytelen leszek, tehát én azért elég lelkes olvasó, ha nem is lelkes, de komoly olvasója vagyok ezeknek a programnyilatkozatoknak és egyéb anyagoknak. Én legfeljebb retorikai változásokat látok. Tehát én nem hiszem, hogy vagy nem látom azt
a... A hétvégén Szili Katalin publikált egy írást. részleteit olvastam, sok újdonságot nem fedeztem.
Igen, én elég aprólékosan próbáltam végigolvasni, és arra kerestem a választ, hogy akkor ez konkrét cselekvésben milyen alternatívát jelentene, és hát megmondom őszintén, szerintem ebből kevés dolog következik konkrétumokban. Nem akarom azt tagadni, hogy a politika az ne szólna szimbólumokról, meg gesztusokról, meg ahogy az előbb fogalmaztam, nyakkendőkről is. Ezek, tényleg ezek is fontosak, tehát ez jól látszik egyébként a Gyurcsány-Bajnai váltásban is, hogy a személynek is milyen komoly jelentősége lehet. Valószínűleg egészen más a elmúlt évek politikája, hogyha más szereposztásban működik a szocialista párt. De az, amit itt sokan hiányolnak, hogy a szocialista párt nem elég baloldali, annak az alternatíváját én jelenleg nem látom. Valószínűleg ezt ellenzékben lehet majd egy kormánnyal szemben protest módon megfogalmazni.
A szocialista párt népszerűségvesztéséből az is adódik, hogy azért itt van egy jelentős választói réteg, amelyik, és ezt az európai parlamenti választáson is láthattuk, pártot keres, politikai erőt keres. Mit tudunk erről a választói rétegről? Egészen eltérő elemzések születtek arról, hogy ezek a választók a Jobbikot támogatják, inkább otthon maradnak, vagy a Fideszhez húzódtak?
Hát én leginkább mérvadónak a Medián felmérését tartom. A Medián szerintem nagyon szépen mutatta be azt, hogy azok a politikai elemzői hasraütések, amelyek rögtön kijelentették, hogy a Jobbikhoz vándoroltak az MSZP szavazói.
Már a megyék alapján, ahol igen, a Jobbik jól szerepelt. Az
igen, de hát
választása
egyszerűen döbbenet ennek a, most a mi szakmánkról beszélünk, a szakmánk állapotát nézve is, hogy tényleg az első könyvekben szereplő ökológiai tévkövetkeztetéseket sikerült elkövetni csak azáltal, hogy az ember két adatsort egymás mellé helyezett, és azt mondta, hogy az egyik következik a másikból. Tehát egyszerűen tényleg szakmai nonszenszek történtek itt. Ez a felmérés, ez elég világosan mutatta azt, hogy ez egyáltalán nem jelenthető ki. Sokkal inkább azt lehet látni, hogy a szocialista párt szavazói azok az otthonmaradásukkal, a volt szavazóinak egy jelentős része az otthonmaradást választotta, ahelyett, hogy átszavazott volna más politikai erőkre. Ezért mondom azt egyébként, hogy kulcskérdés, hogy az MSZP megáll-e, vagy hol áll meg, vagy visszaerősödik, mert feltehetően erre a táborra komoly vonzerőt gyakorol majd az, vagy komolyan meghatározza az ő viselkedésüket az, hogy mi történik az MSZP-ben. És hát itt azok az alternatívák vannak, amiket ön már mondott.
Ebben akkor benne van az is, hogy akár a következő választásokig, hogyha az MSZP-nél a rosszabbik forgatókönyv valósul meg, fölbukkan egy újfajta erre a választói rétegre hajtó politikai erő, mint ahogy ezt beszéltük az SZDSZ esetében.
Én ezt nagyon valószínűnek tartom. Tehát ugye az EP választás azt szerintem két egymással ellentétes hatást váltott ki. Egyrészt volt egy ilyen düh kioltó hatása, amiatt azt értem, hogy sokan úgy érzik már, hogy megvolt a kormány leváltása. Abban az értelemben, hogy tulajdonképpen nem úgy érzik sokan, mintha két választási forduló között lennénk, hanem mintha már meg lett volna a második forduló, és csak várunk arra, hogy megalakuljon az új kormány. Ezt nap mint nap tapasztalja az ember, hogy van már egy olyan várakozás, hogy megtörtént a dolog, hiszen ez a Bajnai kormány már csak béna kacsa, és nem sokára megalakul az új Orbán kormány. De volt ennek a választásnak egy másik hatása is, nem akarnám ezt túldimenzionálni, de volt egy felszabadító hatása, abban az értelemben, hogy annyit mondogatták, hogy elveszett szavazat, nem érdemes parlamenten kívüli erőkre szavazni, és ez a választás ebben az értelemben egy kicsit földrengésszerű volt.
Megnyitott új lehetőségeket így a választók
van.
Fejében.
Mondjuk. Így van, én is így érzem. Tehát nem tudni, hogy ez most mennyire állandósul, vagy ez a gondolkodás, ez mennyire lesz hát jellemző a magyar választókra, de a Jobbik szereplése, és ebben az értelemben még az LMP-nek a szereplése is, mind a ketten egyébként jelentősen profitálva a politika ellenes ilyen anti-establishment érzületekből azt taníthatja meg a szavazókkal, nagyon sokat számít egyébként ez a választói tanulás, hogy talán nem elvesztegetett tehát, hogy érdemes gondolkodni más formációkban is. Ha felszabadul a választóknak a feje ebben az értelemben, akkor a politikai piac hirtelen rendkívüli mértékben nyitottá válik, és ha ez megtörténik, tehát megdőlnek ezek a vas törvények, akkor könnyen el tudom képzelni azt, mert az ember annyi mindent hall és annyi mindent lát, hogy valóban lesznek olyan szereplők, akik akik értelmét látják belépni a piacra. Megint újra megismétlem, a régiónkban ez naponta túlzás, de jelentős mértékben megtörténik, hogy azok a szereplők, akik erőt éreznek magukban, egy Szili Katalin-szerű politikus, mondjuk a Baltikumban már régen pártot alapított volna, de ez igaz lehet Szanyi Tiborra, Fodor Gáborra és más szereplőkre is, akik a konfliktusaikat nem úgy oldják meg, hogy aztán akkor éveken át...
Margalodnak és maradnak a saját pártjukban.
Így van, hanem ha éreznek magukban kellő elszántságot, és látják a népszerűségüket, akkor pártot hoznak létre, zászlót bontanak, és akár legyőzik a korábban jelentősebbnek gondolt anyapártjukat is a választáson.
Említette Orbán Viktor hétvégi nyilatkozatát, ahol ő kijelentésszerűen azt mondta, hogy elérkezett az a helyzet, ahol egyetlen kormányzóképes erő van. Ez mennyire igaz, és mennyire egy politikai kijelentés, ami valójában a célt jelöli ki a Fidesz vagy Orbán Viktor számára?
Igen, a magyar közéletben mindig annyira érdekes egy ilyen gondolatnak az eredetét végig tekinteni. Ugye közéleti szereplők, politológusok is már ezt hónapok óta mondják, hogy a Fidesz egyetlen kormányzó képes erő lett, és akkor lehetett várni, hogy majd akkor a Fidesz hivatalos álláspontja is ez lesz. Szerintem ez nem egy rossz válasz egyébként a Jobbik problematikára, nem elegendő válasz valószínűleg a Fidesz részéről, de egy jó, viszonylag jó válasz azokra, akik azt gondolják most, hogy a Jobbik és a Fidesz között hezitálnak. Nekik szól alapvetően szerintem.
Mert hogy egyébként a mondat majdnem úgy folytatódott, hogy legalábbis ugyanebben a beszédben azt is mondta Orbán Viktor, hogy nem köt koalíciót a Jobbikkal, hogyha kormányra kerül, igen, és az MSZP-vel.
Igen, hát eddig arról szólt a történet, ugye, hogy elvesztegetett szavazat, a Jobbikra leadott szavazat, ennek most már úgy tűnik, hogy nincs hitele ennek a mondatnak, vagy realitása. Most azt lehet mondani, hogy a Fidesz nem szorul rá más pártok támogatására, és a kormányt egyedül is képes lesz létrehozni. Erre nagyon komoly esélye is van a Fidesznek egyébként. Ennek ellenére természetesen, hogyha tartalmilag nézzük, akkor más koalíciós formáció is elképzelhető abban az esetben, hogyha a Fidesz mondjuk nem lesz olyan átütő, mint ami ennek most látszik.
Hogyan tudja a Fidesz, hiszen ebben a mondatban azért mégiscsak az van benne, hogy azt a támogatottságot, amin most áll a Fidesz, azt szeretné Orbán Viktor stabilizálni, ez azért leginkább egy kétharmad fölötti támogatást jelenteni, ami nem csak egy biztos kormányzáshoz, hanem egy nagyon stabil 4 éves átalakításhoz is mandátumot adna, de a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt a szavazótábort stabilizálni, amiben nagyon sok tiltakozó szavazat is valószínűleg benne van.
Hát én úgy érzem, hogy persze nincsenek csoda receptek, de valószínűleg abból indulunk, hogy mit fog csinálni a Fidesz, akkor szerintem a nem cselekvés lesz a választott irány.
Tehát sokan a másik oldal cselekszik, vagy legalábbis
arra gondolok,
a Fidesz ma már hajtja a vizet.
Hogy úgy lehet erre a problémára válaszolni, hogy nem válaszol a Fidesz erre a problémára. Tehát, hogy nem fog semmit tenni annak érdekében, hogy ne veszítsen el ilyen és olyan szavazókat. Pontosabban azt fogja tenni, hogy nem tesz semmit. Én ennél nem látok jobb eljárást. Ugye annyi szirén hang van, hogy a Fidesznek hogy kellene elhatárolódni, kitől és milyen értelemben és hogyan, meg hogyha erre lép, akkor ott veszít, ha arra lép, akkor meg ott veszít. Szerintem a Fidesz rá jellemző módon egyébként úgy oldja meg ezt a dilemmát, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy foglalkozik vele, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és szerintem ezt hasznosan teszi, mert valóban egy ekkorára növekedett párt esetében minden, bármilyen stratégiailag kigondolt mozdulat, az kiszámíthatatlan következményekkel jár.
De ebben a beszédben nem az volt benne, hogy gyakorlatilag a radikális jobboldalt átengedi a Jobbiknak, és inkább megpróbál a Fidesz középről, ilyen értelemben az MSZP középutas szavazóit megnyerni magának.
Szerintem ilyen döntés nincs, és nem is lesz a Fidesznél, tehát, hogy átengedjük, és akkor tudatosan középre húzódunk. Tulajdonképpen hogyha az elmúlt 3 évet végig tekintjük, sőt, akár elmúlt 7 évet is, ebben az értelemben következetes a Fidesz politikája. Tehát, hogy nem legalábbis a nyilvános megjelenésében bizonyára a háttérben van ezzel való foglalkozás, de a nyilvános megjelenésében teljesen az a látszat, mint a Fidesz nem foglalkozna a pártrendszer mozgásával.
Tehát mindenkihez kívánnak.
Igen, a Fidesz számára szavazók vannak, és nem pártok. Ez nagyon látszik.
Mi látható a Jobbik politizálásában az európai parlamenti választás óta, hiszen szintén az elemzésekben azt lehetett olvasni, hogy azért a Jobbik előtt is többfajta út áll, hogy elindul ezen az úton, ami a radikalizálódást hozza, vagy megpróbál olyan erőként föllépni, ami hát akár kormányzó képes erő is lehet.
Én megismételném azt, hogy szerintem a pártok kedvező vagy kedvezőtlen, de kényszerpályákon mozognak. Tehát ezek az alternatívák persze elméletileg vannak, de valójában nincsenek. Az MSZP kivételével én más pártnál nem látom azt, hogy lenne stratégiai, reálisan mérlegelhető opció. A Fidesz is viszonylag egyértelműen leírható a mozgása a következő időszakban, és szerintem a Jobbiknak is. Tehát a Jobbiknak ugyanazt a vonalat kell vinnie, vagy ugyanazt a vonalat fogja valószínűleg vinni, és stratégiailag nem nagyon van más választás. Én nem látom ezt a mérséklődő Jobbik, meg a radikalizálódó Jobbik közötti különbséget. A Jobbiknak amit látnia kell, hogy a Fidesz a fő ellenfele a szavazatokért folytatott versenyben, ezt valószínűleg igyekszik is majd minden lehetséges fórumon világossá tenni, tehát hogy ott próbálja meg hasítani a jobboldali választóközönséget, mindezt persze úgy, hogy továbbra is megmaradjon az újdonság ereje, újszerűség jellege a Jobbiknak, hogy ne csak a jobboldali tábor számára legyen hát kívánatos a rávaló szavazás. Ami az EP választáson a Jobbiknak meghozta a sikert. Szerintem a Jobbik nem azzal nyert, hogy radikális, alapvetően nem azzal, hogy szélső jobboldali, hanem azzal, hogy újszerű. Ha a Jobbik ezt az újszerűséget, az, hogy másképp beszélnek.
Hogy kiábrándult akármilyen szavazók. Tehát
így van. Így van. Így van. Ami választhatóvá teszi a Jobbikot, akár egy baloldali, akár egy jobboldali szavazó számára. A Jobbik stratégiai dilemmái akkor keletkeznek, ha bekerül a parlamentbe, és ha maga is annak a politikának a része lesz, amely politikát most megkívánja haladni, vagy lekívánja győzni. Addig a Jobbik útja egyértelmű. Az újdonság érzetét kell megteremtenie, azaz a Jobbik nem mehet bele semmi olyan politikai akcióba, amely valahogy a hagyományos pártok, vagy az eddigi pártok mellé lökni a Jobbikot.
Sőt, igazából a Jobbiknak az a jó, hogyha tovább és ő a hagyományos pártoknak az ellenfele, vagy ellenpólusa mindenben, akár a tüntetések szervezésében, akár a Magyar Gárdával kapcsolatos tevékenységében.
Így van, tehát például Stumpf István politikai elemzőtől hallottam, hogy mennyire árt a Jobbiknak az, hogy az elnökét hát bevett pártok elnökétől szokatlan módon fényképezik, ugye rendőrök gyűrűjében, amint éppen őt elszállítják. Ez szerintem tévedés. A Jobbiknak pontosan...
Annak a választói rétegnek pont ez a
hívás. Minden, ami szokatlan, minden, ami más, minden, ami eltérő a korábbitól, az a Jobbik újdonság érzetét megtartatja. Ilyen már nem lesz 2010 után, feltételezem, de addig a Jobbiknak ezt a pályát kell futnia. Ezért mondom, hogy igazán itt nincs dilemma.
Az MDF-ről csak röviden beszéltünk, és még van egy kis időnk, hiszen az MDF európai parlamenti választási szereplése azt bizonyította talán Bokros Lajos szerepeltetésével, hogy a liberális vagy az egykori SZDSZ szavazók megnyerésében lehetnek ők jók. Ez látszik ennek a politikának a továbbvitele, mi várható?
Érdekes, mert az MDF a leginkább ambivalens helyzetben lévő párt szerintem a magyar pártok közül, mert egyrészt hát a csőd szélén álló pártról beszélünk, tehát ha objektív paramétereket nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy párt, amely elvesztette a frakcióját, amely egészen különleges módon viszonyult most ugye az európai parlamenti részvételéhez.
Egy nemes versengés kezdődött ebben az közeli helyzetben.
Ez világos. De mégis sokkal jobb helyzetben van, mint az SZDSZ. Miért? Mert megnyílt számára a tér, és mert hogy van egy Bokros Lajosa. Ugye, tehát talán az MDF még azt is elviselné ebben az értelemben a lehetőségeket illetően, ha Dávid Ibolyát és Serényi Károlyt is elveszítené szeptemberben mondjuk egy bírósági eljárás keretében, mert egyedül Bokros Lajossal, és ez mutatja egyébként a baltikumi példákat, tehát hogy itt már rég nem az MDF-ről van szó, itt esélye nem az MDF-nek van, hanem egy Bokros pártnak van esélye, elsősorban egyébként amiatt, mert a baloldalon összeomlóban van a politikai piac. Ha ez nem következett volna be, tehát az SZDSZ nem omlik össze, az MSZP nem omlik össze, ami még nem történt meg, de a lehetősége, akkor az MDF-nek szerintem nem lennének esélye. Az MDF jövője azon múlik, hogy ebből a széteső baloldali táborból mennyi szavazót tud megszerezni. Azaz, ha az a forgatókönyv jön be, hogy az MSZP valamennyire hát konszolidálódik, akkor szerintem az MDF simán ki is esett a parlament választáson. Ha azonban egy teljes baloldali összeomlás van, és nincs ilyen meg olyan új baloldali politikai formáció, én azt sem tartom kizártnak, hogy az MDF 10% fölé növekedjen. Azaz az MDF sorsa sem elsősorban a saját kezében van, hanem itt a baloldaltól és jelesül az MSZP-től függ. Tehát röviden összefoglalva, a következő 8 hónap alapvető kérdés az, hogy mi lesz az MSZP-vel.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Török Gábor politikai elemzőt, a Vision Consulting igazgatóját hallották.